Első az ágy, verte ki Matula a pipát. Először rendbe tesszük a gunyhót. Szénát kell hozni. Két hosszú rudat húzott ki a kunyhó mellől. Van egy petrence, tavaly megázott, de a kocsi is megsüllyedt volna. Felét behozzuk, elég lesz. Olyan ágy lesz belőle.
A petrence elég messze volt, és Gyula megjegyezte a tájat, a bokrok formáját, egy-egy fát. Lassan kialakult benne valami önkéntelen tájékozódás. A fű itt méteres volt, s alul még erősen harmatos. Matula lelökte a petrence tetejét, és a két rudat átszúrta a kis kazalon.
Elbírja.
Hogyne? Állt a rudak közé Gyula.
Csak lassan, le ne dűljön.
Júj! Ugrott Tutajos, mint egy szöcske. Matula bácsi, egy nagy kígyó!
Ne fogja meg fene a kígyóját, büdös lesz a keze.
Én? És Gyula nem akarta mondani, hogy nincs az a pénz, hogy a hideg bujkál a gerincén, még ha csak ránéz is.
A gunyhóban is mindig van egy-kettő, ne fogja meg!
Tutajos riadtan nézett, amerre a kígyó elcsúszott.
Emelje!
A fele petrencét szépen felemelték, de Gyula nem lelkesedett az ügyes széna hordásért. A gunyhóban gondolta, egy-kettő? Te jó Isten!
Amikor én bal lábbal lépek, maga jobban lépjen, akkor nem billeg a széna, mert ha ledül, nehezen rakjuk fel.
Még rám jön, váltott lépést a fiú Matula rendelkezése szerint, de az esze most igazán másút járt, amikor alszom, a nyakamra tekerődzik. Erre a gondolatra majdnem kiejtette kezéből a petrence rudat.
Nehéz,
szólt elől a feddő hang, mert a rakomány megbillent.
Akkor pihenhetünk.
Nem, Matula bácsi, csak megbotlottam. Matula erre nem szólt, Gyula pedig arra gondolt, miért mondta, hogy nem nehéz, amikor nehéz. Micsoda szamárság ez. A valóság az, hogy igenis nehéz. És úgy látszik, itt a réten csak a valósága járható út. Nehéz. Úgy érzi, hogy a válla szakad le, és karjai olyan hosszúra nyúltak, mint bütyöké.
Nem nehéz, te ökör,
mondta Gyula Lajosnak, és fogai összecsikordultak, szeme pedig úgy kidüllett, mint a fenti szarvasmarhának, csak nem olyan békésen. Gyula e pillanatban még a kígyót is elfeledte.
Pihenjünk,
kérdezte elől az égi hang. Igen, helyeselt élénken Gyula, de amint megszabadult a tehertől, gondolatai között újra megjelent a kígyó.
A kunyhóban is vannak kígyók?
Szeretik, jó hely az nekik.
Ám bár csikasz néha elkap egyet.
Gyula szeretete csikasz iránt nőttön nőtt.
Csak olyan büdösek ne lennének, folytatta Matula. Ha az ember megfogja, olyan förtelmes, büdös levet ereszt.
Nem csíp.
Csíp a ménkűt. Ha az ember megfogja a nyakát, akkor csak bólogat, meg tekergőzik. Hát mivel csípjen?
Úgy értettem, borzongott Tutajos, hogy nem harap.
Hát harapni akar, de nem igen tud. Na fogja meg, lassan, a lépésre vigyázzon.
Gyula gondolataiban tovább tekergett a kígyó. Szóval akar harapni,
és ha akar, miért ne tudna?
Matula csak vigasztalni akarja őt.
Borzalom.
Gyula most már nem nézte a tájat, és nem érdekelte a messzeség ezüstös leheletében szálló madársereg. Hiába úsztak felette könnyű kis pufók, felhők, Gyula a földet nézte, és arra a néma csúszásra gondolt, amivel a kígyó eltűnt a füvek erdejében. Az a gyors, hideg rémület. Amikor letették a szénát a kunyhó előtt, Tutajos melegen nézett csikaszra, és hidegen a kunyhóra, amelynek hívogató öble egyszerre kígyó tanyává változott.
De a kígyók inkább csak éjjel járnak, ugye, Matula bácsi?
Eszi azt a fene éjjel-nappal. Eredj innen, csikasz, mert a lábadra lépek. Ha van nálam bot, többnyire agyonverem őket, mert nagy halpusztítók, meg a kis madarakat is abajgatják. Amúgy nem bántanak senkit. Hát nem érdemes ennyit beszélni róluk, hordjuk a szénát.
Nem bánt senkit, gondolta Gyula. És a vipera, tette hozzá hangosan.
Olyan itt nincs. A hátizsákból majd kirakodok, megtöltjük szénával, az lesz a vánkos. Megemlegeti, tudom.
Matula tehát megvetette az ágyat, s az egyik pokróccal letakarta.
Próbálja ki.
Gyula végig feküdt a széna ágyon.
Nagyszerű, Matula bácsi.
Mondtam, ugye? A többit megcsinálom magam, maga meg fogjon ebédre valamit. Kukacot talál a partban, szöcske van elég a fűben, de kenyérgombóccal is megpróbálhatja. Én addig összebarkácsolok egy polcot, amire kirakodunk.
Aztán ne kapkodjon, ha valamit tehetősebb halakat horogra.
Fárassza! Csikaszt elviheti, nem árt, ha összeszoknak.
Tutajosunk ezek után elfelejtette a kígyókat, mert úgy érezte, Matula egy kicsit szárnyra eresztette.
Gyere, csikasz!
Csikasz erősen csóválta a farkát, de nem ment.
Eredj!
Intett Matula, és Csikasz most már vidáman ugrott neki a csapásnak, visszanézve, hogy új emberbarátja követi-e. Ebben nem is volt hiba, mert Gyula ugyancsak szedegette új csizmáit, hogy minél hamarabb kint legyenek a derékigérő fűből a majdnem kopasz gáton. Ott legalább meglátom, gondolta, és mondanunk sem kell, hogy a kígyók nemzetségére gondolt. Közben még botot is vágott, mert Matula is agyonveri, ha van nála bot. A zsilipnél aztán letáborozott. Fogott néhány szöcskét, gilisztát, és amikor bevetette a horgot, egyszerre megszűnt a kígyó kérdés. Fejbe vágom, hogy arról kódul, gondolta futólag és harciasan, mit sem törődve azzal, hogy a koldulás a kígyók társadalmában nincs bevezetve, mert ott igazán szó szerint veszik, hogy aki nem dolgozik, az nem is eszik. A folyó olyan csendes volt, hogy mozgását csak az utazó nádtörmelék mutatta. A végtelen nádas felett egy pillanatra sem szűnt meg a madarak mozgása. A szürke gémet, a kanalasat, a bakcsót már ismerte, de a legtöbbet nem, és a könyvre gondolt. De hol az úszó? Elakadt valamiben, s az lehúzta? Óvatosan emelte ki a horgot. Néni! Kiáltott, mire Csikasz is odajött, és megugatta az ollós jövevényt. A rák véletlenül akadt meg a horgon, és tutajosunk hosszan bátorította magát, míg hozzá mert nyúlni, aztán messze elhajította a fűbe, mert megölni nem akarta. Majd estére visszatalál, nyugtatta meg magát, és újra bevetette a horgot. Most újra nyugalmas percek következtek. Az égen csapott hasú felhők jöttek-mentek, s a madarak zajongását lassan már meg se hallotta. Pedig állandóan szólt a nádirigó, s a szikvízen csárogó, károgó, hápogó madárság egy pillanatig sem maradt csendben. Ha mégis hirtelen csend lett, Gyula felemelte a fejét, mert tudta már, hogy ez veszélyt jelent, s a madársereg figyel. Meg is látta az imbolygó réti héját, barnakányát vagy más ragadozót, amint átlebegett a víz felett, olyan hanyag nem törődömséggel, mintha csak egészségügyi sétarepülésről lenne szó. De látta azt is, hogy ez a könnyed szárnyalás mint változik villámgyors suhanássá, utána mint robban fel a sík víz, s mint szídják, hajszolják a gyilkos vendéget a békés vízimadarak. Hajszolják, de el nem érik, hiszen a ragadozóknak főleg a repülés a kenyerük. Egy villanás már felettük volt, és olyan nyugodtan körözött fel a felhők fölé, mintha játék lenne az egész. Hopp, mondta Gyula, és keményen megmarkolta a horognyelet, amire nem volt szükség, mert a kis kárász kiemeléséhez nem kellett erő. Szép, aranyos hal a kárász, jó ízű is, ha nem pocsolyában fogják, de ritkaság a kilós. Ez, amit most csúsztatott a haltartóba, talán negyed kiló. Tutajosunk elégedett, s ez sokszor több, mint a boldogság, és nyugodt, bár az izgalmas feszültség alig csökkent. Az úszó simán repül a helyére, most kenyérgombóccal csalizva, és Gyula érzi, hogy ez a mozdulat már Matula mozdulata. És ez az érzés nagy elégedettséget ültetett a fiú gondolatai közé. Most már igazán nem kapkodott, hanem egy még kisebb kárászt is szépen kivezetett a parthoz, és, bár erre nem volt szükség, a nyeles szákkal emelte ki gyakorlatképpen. Ilyen kicsinyekből, gondolta tutajos, sokat kell fogni, hogy ebéd legyen belőlük. Ezek után egy termetes gilisztát húzott a horogra. A giliszta erősen tiltakozott, szabadon maradt részével, de ezt nem is lehetett tőle rossz néven venni. Ezt a kaszálást úgy látszik a víz alatt is folytatta, mert csak hamar erősen megrándult az úszó, és úgy maradt félig a víz alatt. Hát most bevágjak, vagy ne vágjak? Suttogta a fiú, és Csikaszra nézett, de Csikasz csak a farkát csóválta, nem adhatott tanácsot. Az úszó azonban elindult, és Gyula most már nem tétovázott. A bevágásra berregni kezdett az orsó. Ho-ho! Óvatosan megállította a halat, ami nagy zenebonát csapott a víz alatt. Most visszafelé rohant, Gyula feltekerte a felesleges zsinort, aztán újra másik irányba, s a fiú engedte, de már fékezett. Ez a játék, ami csak Gyulának volt játék, végtelen örömmel töltötte el, mert most már igazán érezte, hogy kezében van a bot, és kezében van a hal is. A hal már fáradt. Most levegőt adok neki, magyarázta Csikasznak a dolgot, ahogy a valóságos horgászoktól hallotta, s akkor már úgy megy a szákban, mint a bárány. De a hal más véleményen volt, mert neki rugaszkodott még párszor, amíg fel lehetett húzni a levegőre. Ez pedig annyit jelent a halnak, mint amikor a levegőben élő embert a víz alá nyomják. Fuldoklik és elveszíti az eszméletét. Tutajosunk kerek szemmel álmélkodott. A hal hosszú volt, és szája, mint a kacsáé.
Csuka! Hely, de milyen szép csuka! Csak Matula bácsi látta volna, és Kengyel látta volna, és Pirimama, és a mama, apám, és Bütyök, és az egész osztály.
Na gyere, báránykám! És kiemelte a halat a partra, miközben Csikasz halkan morgott és távolabb húzódott a csapkodó vízi tigristől. A hal azonban még a szák hálójában sem viselkedett bárányként, és Gyula hamarosan visszaemlékezett Matula tanácsára.
Aztán ne kapkodjon!
Azt már hiába mondta volna az öreg, hogy a csuka se kapkodjon, mert neki ez a szokása.
Az anyád!
Üvöltött a fiú, de a csukát nem hatotta meg a mamájára való hivatkozás, hanem a bekapott mutatóujjat konokul tartotta a szájában.
Hú! Kotorászott Gyula kés után, hogy az elvetemült tigris száját kinyissa, de a fene tudja, melyik zsebébe tette. Így a kígyóknak szánt bot végét feszítette a csuka fogai közé, amire engedett.
Gyula rázogatta az erősen vérző ujját.
Ilyen hülye is csak én vagyok!
Csikasz változatlanul helyeselt a farkával, ám bár ez lehetett részvétnyilvánítás is. És a horog még mindig bent volt a hal szájában, de most már ki lehetett piszkálni, mert a csuka a botot harapta kitartóan. Tutajos nagyot sóhajtott, amikor végre a haltartó hálóban volt a hal, bár a két kárász nem nagyon örült a veszedelmes társaságnak. Ilyetten csapkodtak, de a csuka nem törődött velük, mert a küzdelem erősen megviselte, és egyelőre nem gondolt étkezésre. Gyula visszadobta a haltartó hálót a vízbe. A háló súlya és a csuka daliás termete erősen csökkentette fájdalmait. Igen, a csuka csúnyán tud harapni, fogai, mint a hajlott tűk, és különösen két hatalmas ebb foga veszedelmes. Tutajosunk ezt most megtanulta. Kiszopta a sebeket, és lássuk, miből élünk, visszadobta a horgot oda a túlsó partra, ahol egy kis nádsziget mellett úgy látszik a legnagyobb volt a haljárás. És elgondolkodott. Íme a vizeknek is megvannak a maguk ragadozói. Itt is otthonosak a fogak és körmök, mint a karmok s a horgas tépőcsőr a levegőben. Itt is csak az erős, csak az éber marad meg, életre valóságát átadva az utódoknak. A többi elpusztul, a többi nem más, mint élelem. A héja, karva és sólyom tévedhetetlenül azt a madarat vágja ki a csapatból, amelyik a legrosszabbul repül, amelyik a leggyengébb, amelyik a legkevésbé tud vigyázni magára. A róka a legbámészabb nyulat fogja meg, a farkas az elkódorgott bárányt, a harcsa, csuka, süllős, a fizek többi ragadozói, azokat a halakat, amelyeknek valamelyik érzékszerve rosszabbul működik, mint a többié. És ez a szelektáló válogatás könyörtelenül igazságos saját fajukkal, sőt, saját gyermekeikkel szemben is, mert azokat éppen úgy elkapják, mint az idegeneket. Sőt, a hatalmas csukaasszonyság párzás idején, felébredve a szerelem bódulatából úgy bekapja a kisebb termetű férjet, ha nem vigyáz magára, hogy annak csak a derék hitves gyomrában van ideje gondolkodni az élet és a szerelem változékonyságáról. Hála lovasinak Gyula már értesült ezekről a dolgokról, és tudja, hogy a hasznos és káros megállapításokkal vigyázni kell, és hogy a ragadozók sokszor bizony nagyon hasznosak, viszont a békés halak lehetnek haszontalanok, sokszor károsak is. A süllő például ragadozó. Csak húst eszik, és csak élőt. Elsősorban küszt, ezt az értéktelen békés kis halat, és így lesz az értéktelen küsz húsból nagyon értékes süllő hús. Majdnem ugyanezt teszi a csuka is, ám bár ez már nem válogat. Elkapja a békát, kis vadrécét, vízipatkányt, és ha veszélyben van, tutajosunk ujját is. A természet bölcs, de könyörtelen. Ami van, annak kell is lennie, és az egyensúly megbontása csak rövid ideig lehetséges. Ez nem volt másként soha, és nem is lesz másként soha. Ha elszaporodik a pocok, meg az egér, megjelennek a vércsék és őjvek, és sáskajárás idején a pásztormadarak. Az ember néha belenyúl a természet rendjébe a saját hasznára, de ez is csak akkor lesz tartós, ha a változtatásban a természet feltételeit elfogadja, és a számára hasznos túlszaporított állatok természetes életfeltételeit biztosítja. Az úszó, Matula tutajnak mondja, mozdulatlanul áll, és Gyula gondolatai közé alig talál utat az a kedves kis szerény pityegés, ami jobbról jön a part mellől, ahol három kis madár ül a vizen, és most megrettenve nézik az embert, aki szintén észreveszi őket. Hát ti, mosolyog tutajos, és azonnal szívébe fogadja a három kis fekete jövevényt. Pi, pitty, szabad erre menni? Nektek minden szabad, érzi Gyula, ám bár nem tudom, kik vagytok.
Három kis árva szárcsa, mondta otthon Matula. Az anyjukat elfogta valami, és most csak vannak szegénykék. Itt bogarásznak a folyón, de most már tudnak magukra vigyázni. Embertől nem is nagyon félnek.
A kis szárcsák előbb még megtanakodták, hogy menjenek vagy ne menjenek, aztán áteveztek a túlsó partra, és ott úsztak el Gyula előtt. A fiú meg sem moccant.
Pi, pitty, mondták a kis madarak. Mi nem zavarunk senkit, csak itt evezgetünk.
és mint kis fekete gályák mentek tovább, de szemük állandóan Gyulán volt. Tutajosunk egészen elérzékenyedett a három fekete madárka láttán, pedig nem csináltak semmit, csak éppen, hogy voltak. Fiatal, árva szépségükben, és a fiúnak sem volt semmi más vágya, csak megsimogatni őket. Sajnos a kis szárcsák ezt nem kívánták, és lassan elvonultak lefelé a folyón. Néha visszanéztek, mintha a fiú formáját akarták volna megjegyezni, ám az is lehet, hogy csak csodálkoztak az emberen, aki a saját ujját szopogatja. Közben lekapkodták a nádon, hínáron napkúrázó bogarakat, fiatal hajtásokat, apró csigákat, de a parttól messze sose mentek, mert veszély esetén ott volt a sásos, nádas menedék. Milyen okosak? Akarta gondolni Gyula, de erre már nem maradt ideje, mert zrrr, zrrr, vadul kerepelni kezdett az orsó, és ifjú barátunk bevágott. Beakasztotta a horgot abba az ismeretlen lénybe, amely vitte a zsinort, és Gyula teljes erejével se tudta megállítani, de még a sebességét sem csökkenteni. A horognyél már karikára görbült. Gyula elfeledte a csukát, elfeledett mindent a fellángolt izgalomban, és kézzel is elkapta a zsinort, de el is engedte azonnal, mert a kezét elvágta volna. Mi ez? Gondolta a fiú. Tenger alatt járó. A zsinór fogyott, egyre fogyott, és hiába volt minden rángatás. Hiába volt újabb és újabb erőlködés, a hal tempója nem változott. 60-70 méterre vágtatott a folyó közepén, az orsó vészesen berregett, a zsinór félelmetesen fogyott, és Gyula megdöbbenve látta, hogy a tengelyen már alig van pár méter, aztán egy csattanó rándítás, ami majdnem kiszakította kezéből a botot, s a zsinór látható része eltűnt a folyó hátán. Tutajosunk inkább lerogyott, mint leült a partra. Nézte a vizet, aztán az eget, aztán az árván maradt orsót és nyelet, és sóhajtott. Sóhajtott, de nem szólt, mert az elmúlt percek izgalmai még idegeiben örvénylettek, és minden épkézláb gondolatot elnyeltek. Végül is arra tért magához, hogy Csikasz megnyalta vérző ujját. Nyalhatod már, Csikasz? Eredj a fenébe, tette aztán hozzá, és erősen megmosta a kezét. Ezt hát megcsináltuk, Csikasz, nézett újra a kiskutyára. Hogy mondjuk ezt el a gazdának? Csikasz tanácstalanul billegette farkát, jelezve, hogy a horgászatban nem járatos, és amikor látta, hogy Gyula kiemeli a haltartót és összeszedi a cókmókot, olyan vidáman állt eléje a gyalogúton, mintha győzedelmes hadakozásból tértek volna vissza. Matula éppen végzett a polccal. Hunyorogva nézte, hogy egyenesen áll le a tartódrótokon, és ugyanígy nézett végig a bevonuló Gyuláékon. Szeme először a haltartón állt meg egy pillanatra, aztán a fiú véres kezén, aztán az üres horognyélen. Megvakarta őszfejét, mintha gondolatait gerebjézte volna össze, aztán csak egy szót mondott. Elvitte. El, szomorkodott tutajosunk. El! 100 méter zsinórral, úszóval, horoggal, mindenestül. Matula bácsi kiáltott. Nem lehetett megállítani.
Elhiszem. A parton kellett volna utána menni és fárasztani. Ám bár kivenni akkor se tudta volna. Nem baj.
Nem baj.
Nem hát. 100 méter zsinort nem lehet csak úgy lenyelni, és a harcsa nem ment ki a világból. Látja ezt a pócot? Ez lesz a maga helye. Rakja ki a holmiát, mert nem szeretem, ha olyan a gunyhó, mint egy kirakodó vásár. A halakat tegye hűsre, de előbb verje őket kupán, hogy ne kínlódjanak. Különben várjon. Így kell. Ide nézzen.
Matula nagy kést húzott ki a nádtetőből, és a halakat a kés fokával keményen tarkón vágta.
A csukát meg így kell megfogni, látja?
Igen. Két ujjal fogta meg a kopoltyúk mögött a csukát, s egyetlen ütés után az sem mozdult.
A szájába meg ne nyúljon máskor.
Véletlenül,
hát véletlenül se. Egyik komámat nyomorékra harapta a csuka. Igaz, 10 kilón felül volt. Két ujja megbénult. Most elmegyek csónakért, aztán ha kiáltok, jöjjön. A kutya itt marad.
Az én csukám hány kilós lehet, Matula bácsi?
Semennyi. De 80 deka megvan. Itt marad, Csikasz?
Intette le a jelentkező kutyát.
Csak útban lennél a ladikban.
Csikasz reménykedve nézett öreg gazdája után, aztán bánatosan lefeküdt az árnyékban, Gyula pedig elképzelte, mekkora fogai lehetnek egy 10 kilós csukának. Rémes, gondolta. De a 80 dekával Matula bácsi alig, ha nem téved. Lehet ez 1,5 kiló is. Ha nem 2, ha nem... És ekkor elpirult a fiú, szinte megdöbbent.
Maga javíthatatlan álmodozó ladó,
Megbízhatatlan abban is, amit tud, mondta belül egy hang. Nos?
Igenis, tanár úr, Matulának van igaza.
Na látja, maga akar ezzel az öregemberrel vitatkozni? Maga?
Nem, tanár úr.
Ne álmodozzon, Ladó, a valóság is lehet olyan szép, sőt, szebb, mint a hazug ábránd.
Igen, tanár úr.
Ekkor lágy madárfügy térítette tutajost magához. Egy aranymálinkó ismételten megállapította, hogy Huncuta bíró, de ezt most Gyula egészen pontosan úgy értette, hogy Huncuta Ladó, Huncut az öregapád, mondta Gyula kicsit megbántva. 80 deka, hát 80 deka. Ki fogott még az osztályban 80 dekás csukát? Senki, még Kengyel sem. Ezen aztán szépen megnyugodott, és rendesen elrakodott a polcon, jól megjegyezve, hova teszi az evőeszközt, a tányért, a zseblámpát, a könyvet. Csikasz közben többször bejött a kunyhóba, és egy-két farok legyintéssel helyeselte az ifjú tevékenységét, de mivel semmi parancsot nem kapott, újra kifeküdt az árnyékba, és látszólag azonnal elaludt. A füle azonban álmában is nyitva volt, mert egyszer csak felugrott. A folyó felől kiáltás szállt a kis tisztásra.
Gyula! Gyula! A nyelet is hozza!
Többször nem kiáltott az öreg. Itt maradsz! Intett a fiú szigorúan a kiskutyának, és Csikasz azonnal összeomlott, mintha azt mondta volna, hát már te is parancsolsz. Sajnos ez ellen nem tehetek semmit. Maradok. Gyula elindult, de lassan ment, mert elgondolkodott azon, hogy nevelő apja most szólította először a nevén. Miért? Eddig csak azt mondta, hogy maga, és ez olyan furcsa volt és idegen, mintha valaki önmagában nincs otthon. Egy kicsit idegennek érezte magát a nádasban, a kunyhóban, a vízparton, és most olyan érzése volt, mintha egy kicsit hazaérkezett volna, és a kiáltásban, mintha a táj szólalt volna meg, befogadva a vezérek ivadékát. Matula egy öreg csónakban ült, és ez a csónak, mintha ugyanaz lett volna, amit a számtanórán álmodozva a velencei tavon látott. A csónakban egy száraz, hosszú, ágas végű pózna, aminek a végére rozsdás vasdarab volt kötve. Mi az, Matula bácsi?
Fentő.
Fentő? De minek az a vasdarab?
Hogy a víz alatt maradjon. Nem látott még ilyet?
Nem.
Ezzel gerebjézünk a fenéken, amíg csak a zsinórban meg nem akad. 100 méter zsinór elég hozzá, hogy valahol megtaláljuk. A víz nem széles. A harcsa, mert majdnem biztos, hogy az volt. Eddig elfeküdt valami gödörben, talán elő tudjuk ráncigálni. Hoztam vágóhorgot is.
Gyula csak most látta meg a pad alatt azt a fanyelű, hegyes vaskampót, amire Matula mutatott. Aztán az öreg megkérdezte.
Fölfelé ment.
Fölfelé, intett Gyula végig a folyón. Ott a kanyarban még láttam, hogy vágta a zsinóra vizet.
A farára üljön a ladiknak, könnyebben megy.
S az ormótlan, rozoga alkotmány szinte surranva indult, pedig Matulának csak egy evezője volt, és az egyik oldalon evezett. A csónak mégis nyílegyenesen ment a közepén. Gyula nem tudta elképzelni, hogy erre a bizonytalan harcsavadászatra miért kellett elhozni a horognyelet. Ezzel akarja fejbeverni az öreg a halat? Egyelőre élvezte a csónak siklását. A kanyaron túl aztán megálltak néha, és Matula átkutatta a fentővel a feneket egyik parttól a másikig.
Jól megszaladt, fene tudja, hol állt meg. Csak a zsinór vége a kezünkben legyen. Tud evezni?
Megpróbálhatom.
Szóval nem tud. De majd megtanul. Itt van ez a fentő, próbálkozzék vele.
Gyula kézbe vette a hosszú póznát, húzta a fenéken, bekotorva a partinát közé is, időnként kiemelve az ágakra akadt hínárral együtt, s ilyenkor úgy guberálták, mint bütyök a bizonyítványt.
Mondtam ugye, hogy jól megszaladt. Följebb kell keresni.
Ezzel Matula meghúzta az evezőt, s csak pár perc múlva álltak meg újra.
Ám bár az is lehet, hogy rátekerte valamire a zsinort, és leszakította magát, folytatta az öreg. Mindegy. 100 méter zsinort nem nyel el a főd. Na, piszkálja.
Tutajosunk izzadt és piszkált. A kampós ágat gondosan húzta meg a fenéken, és emelte ki, amíg csak Matula meg nem szólalt.
Várjon! Hova tette a szemét?
A fentő egyik ágán a hínár között mocskosan és alig láthatóan.
Ott volt a zsinór. Meg ne húzza! Majd lassan hajtok visszafelé. Megkeressük a végét. Csak nyugodtan, mert megugrik.
Gyula óvatosan szedte fel a zsinort, amíg egyszer csak vége szakadt. Matula megállította a csónakot.
Adja a nyelet!
Most rákötöm az orsóra, aztán elindulok. Maga meg ráteker az orsóra, amennyit csak lehet.
És Matula úgy indult, mint a lehelet, mint az a lehelet, ami Gyulában az izgalomtól ebben a pillanatban fenn volt akadva. Az orsó olyan halkan kerepelt, mintha tudta volna, hogy most csendben kell lennie. Tutajosunkat pedig hideg és meleg verejték verte ki váltakozva. Minden pillanatban várta, hogy az a démoni erő mikor rándul meg újra a víz alatt, és mi lesz akkor.
Matula bácsi, most már nehezebben megy.
Lassan, csak lassan. Hány méter lehet az orsón?
Fele már rajta van.
Jó, majd kicsit gyorsabban megyek.
Az orsó berregett, más nem történt, legfeljebb annyi, hogy Gyula szíve úgy ugrándozott vékony bordái alatt, mint egy megrémült cinege. A zsinórból ekkor már háromnegyed rész az orsó dobján volt, Matula pedig lefékezett.
Adja ide!
Tutajosunk boldogan szabadult meg a nyéltől, amely talán összeköttetésben volt azzal a vadállattal, ami ereje után cápa is lehetett volna, esetleg krokodil. Szerencsére ilyen szörnyetegek nem teremnek az alában. A csónak állt, és Matula megfeszítette a zsinórt.
Jól meghúzta, csak úgy hajlott a bot. Vagy elakadt a zsinór valahol, mert rátekeredett a nádra, zsombékra. Jaj, mit tudom én. Vagy elfeküdt a hal, és nem akar mozdulni. Vegye kezébe a lapátot, és ha megugrana, nyomjon egyet a vízen, hogy mozgásban legyünk. Vigyázzon!
Matula egészen feszesre húzta a zsinórt, aztán erősen rácsapott a horognyélre, hogy a váratlan rezgés megijessze a halat, ha ugyan a horog még a szájában van.
Ott volt. Nagyon is ott, mert az orsóba, mintha villám költözött volna. Nyomja erősen, gyorsan, jobban!
Az orsó szinte sistergett, aztán egyszerre csak leállt.
Próbálkozik a kutya, vagy lefeküdt megint, vagy nem mondom. Visszafelé megy!
És Matula gyorsan tekerte vissza a zsinórt, de jól eltartotta a bot végét, hogy a zsinór meg ne akadjon a csónakban, mert a zsákmány, ami még nem is volt zsákmány, a csónak alatt rohant el.
Úgy húz, mint egy ló,
mondta az öreg elismerően, mert újra megfeszült a zsinór, s a csónakot is abba az irányba fordította.
Evezzen! Nem baj, hogyan?
Gyula lélekszakadva evezett, de úgy érezte, hogy a ladik súlyának egy részét a hal húzza.
Csak evezzen, ne törődjön semmivel! Fárad már, érzem!
Igen, az orsó már nem forgott olyan gyorsan, és Matula néha meg is állította a halat, de csak egy-egy pillanatra.
Most csak lassan, most már nem fordul meg.
A hal tétován ide-oda húzott, Matula pedig megpróbálta emelni, de erre csak erős rándítás volt a válasz.
Táncolsz te még bagóért,
ígérte az öreg a láthatatlan halnak, de az vagy nem akart táncolni, vagy nem szerette a bagót, nem akart feljönni.
Csak egyszer lássam meg a fejét. Engedd már!
Matula szaggatott, erős húzásokkal emelte a halat feljebb, feljebb.
Adja ide a vágóhorgot!
És Gyula majdnem elkiáltotta magát, amikor a harcsa széles feje felbukkant végre. Ijesztő nagy szája volt, és bajsza ide-oda lengett a vízben.
Van 15 kiló, de inkább több,
suttogta az öreg.
Meg ne mozduljon, mert leszakítja magát.
Matula most már bal kezébe vette a horognyelet, másikba a vágóhorgot, csendesen lehajolt, és beakasztva a tűhegyes kampót a kopoltyú alatt egyetlen erős húzással a csónakba rántotta a halat. A harcsa még most is más véleményen volt. Iszonyú zenebonát csapott a ladik fenekén, közben olyat csapott álmélkodó és boldog tutajosunk térdére, hogy az ilyettében majdnem belefordult a vízbe.
Ne egyen a fene,
korholta Matula jókedvűen a zsákmányt.
Most már úgyis mindegy.
Aztán vastag zsinort fűzött át a halkopoltyúján.
Most már elmondhatjuk, hogy a miénk. Pihenhetünk egy kicsit.
És összemosolygott a két ember. A nyurga diák Pestről, s az öreg csősz a nádak és vizek országából. És ebben a pillanatban elsüllyedt a múlt, a nagy korkülönbség, a megjárt utak, az iskola és rokonság, bizonyítvány és ajándékszivar, csak az ősi táj maradt meg, s a zsákmány szerző, egyformán érző két ember. A csuka most már alig volt fontos, és valóban leszállt 80 dekás mi voltára, és Gyula arra gondolt, hogy a harcsa kalandhoz igazán kár volna egy szót is hozzátenni. Ennek a betyár kengyelnek megint igaza volt. A valóság is lehet olyan szép, sőt szebb, mint a hazug ábránd. Matula derűsen törülgette verejtékes homlokát.
Ha nem a nyíl igazán megérte az árát, mondta. Néha már attól féltem, eltörik. Nagy erő van az ilyen halban, amíg vízben van. Adja ide az evezőt. A csónakot most már itt hagyjuk a gunyhó előtt a vízen. A harcsát meg kikötöm, aztán délután beviszem az irodára.
S amikor megálltak, Gyula aggódva nézte, hogy a harcsa kopoltyúján és száján átfűzött vastag zsinort Matula megbogozza, hozzáköti a ladik vaskarikájához, aztán a nagy halat csendesen visszaereszti a vízbe.
Így, ezzel meg is lennénk. Látta tegnap, hogy raktam tüzet? Láttam, Matula bácsi. Akkor menjen, szedjen fát, ott a balta, és rakja meg a tüzet. Én kin maradok, fogok még pár keszeget, mert ami hal van, nem elég. A harcsa meg sok lenne nekünk.
Gyula vidáman ugrott ki a partra, és igen, örült, hogy nem neki kell horgászni. Elég volt mára, mert a mainál többet már nem adhat az ala. Vágyott valami másra, vágyott látni a kunyhót, csikaszt, tüzet rakni, egyedül lenni, és újra átélni a csodálatos eseményeket.
A gyufa a polcon van, és náddal gyújtson alá, van a gunyhó mögött.
Sietek, Matula bácsi?
Nem kell sietni. Sokat ne tegyen rá, mert akkor újra fáért kell mennie, csak éppen, hogy égjen. Mit tudom én, mennyi idő alatt fogom meg a pár halat. A baltával vigyázzon, nagyon éles.
Gyula most már úgy ment a rejtett gyalogúton, mintha otthon a szobájában ment volna. A rekettye ágak ismerősként simogatták meg összekaszabolt térdét, a lesben ülő szitakötők alig rebbentek fel, és Csikasz várta a kunyhó előtt vég nélküli farkcsóválással.
Harcsát fogtunk, Csikasz!
Aztán kezébe vette a baltát, és a tegnapi irányba ment száraz fáért.
Kígyó!
Jutott eszébe, és megborzongott, de harag csapott fel benne. Kígyó? Hát itt a balta, úgy levágom a fejét! De a kígyók máshol tartózkodtak, és nem is szerették volna, ha Ladó Gyula Lajos levágja a fejüket. Tutajosunk tehát megszerezte a tüzelőt és tüzet rakott, ahogy Matulától látta. A fiú önkéntelenül is megfigyelte az öreget, és most örömetellett a tűzrakásban. Alul a nád csóva, rá vékony ágak, aztán, mint a háztető, vastagabbak. Alá a gyufa, aztán félreállt, és úgy nézte a kibudjanó fehér füstöt, mint a szépség lenge csodáját, az ebéd ígéretét. Ősi megelégedettség pihent el a szívében, aztán arra gondolt, mi lenne, ha nem lenne tűz, hiszen tűz nélkül szinte semmije sem maradna az embernek. Gyula kezdte megérteni a tűzimádókat. A füst később elszürkült, de a kiugró lángocskák alig látszottak az erős napsütésben. Mi a füst? Nézte Gyula a tüzet. És mi a láng? És végeredményben mi a tűz? Gyula természetesen tanulta, mi az ég és mi a hő, az égni képes gázok szerepe, de ez itt most más volt és titokzatosan szép. Füst lesz belőle és hamu, gondolta, és meleg, égő és elreppenő gázok és gőzök, de külön megmarad minden, és ha össze lehetne rakni, megint fa lenne. De nem lehet összerakni soha többé. Más lesz belőle, része valaminek, ami él. A meleg felreppen a felhők alá, a füst szétfoszlik, mint gáz és korom, a hamut a földbe viszi az eső, és az anyagból újra növények lesznek, melyeket esetleg megesznek az állatok, vagy elkorhadnak, ami megint csak égés, és kezdődik minden előről. Kezdődik, tűnődött a fiú. Hol kezdődik? Huncut a Ladó, fuvolázta egy aranymálinkó az égerfán, de Gyula már ezért sem haragudott. Felnézett az aranysárga madárra, és arra gondolt, hogy a ragyogó tollak, a szárnyalás és a fészek is elégnek az élet láthatatlan lángjában. Hova lesz a mozgás? Mi lesz a fuvolázó hangok energiájából? Tutajos rakta a tüzet. Etettem, gondolta, és tűnődő gondolatai egyszerre szétrebbentek, mert gyomra kordulása azt mondta, ideje volna már inkább őt etetni. Gyula olyan éhes lett, hogy vágyakozva nézett a gyalogút bejárásához, ahol Matulának jönni kellene, de odaállt melléje Csikasz is, és a kiskutya is odanézett, mintha azt mondta volna, én is förtelmes éhes vagyok. Matulára azonban még jócskán kellett várni, amíg a halakkal megérkezett.
Nem igen akartak kötélnek állni, ötöt fogtam. Hozza ki a deszkát, most aztán nekilátunk, elő a bicskát. Ezt is meg kell tanulnia, de ne nyomja meg a halat, mert elfakad az epéje, aztán keserű lesz a húsa is.
Tutajos Matula kezét nézte, és utánozta.
Hozza ki a serpenyőt, máma sütjük a halat, ezért írdalom be. Látja, hogyan?
Látom.
Matula sűrűn bevagdosta két oldalt a halak húsát.
Most aztán nem marad más tüske benne, csak a gerince.
És Gyula ezek után már nem gondolkodott, hogy mi a hő és mi a füst, mi az égés és mi a gáz, sőt azon sem, hogy mi a szag, ami ebben az állapotban kizárólag illatnak volt nevezhető, mert a sülő hal olyan gáznemű anyagokat felhőzött, hogy tutajosunk gyomra szemérmetlenül korgott.
Éhes?
Kérdezte Matula a korgásra utalva. Mindjárt kész. Ezután már alig beszéltek. Matula utolsó szava ez volt.
Én kézzel szoktam enni.
És Gyula is kézbe fogta a halat a tányér felett. Aztán ettek, és ettek, és ettek. A beírdalt hús úgy vált le a gerincről, mint az érett barack a magról, és a kézben csak a fej maradt meg a gerinc. Ide vele, döfködte Csikasz orrával Gyula oldalát. Egy kis húst is lehet rajta hagyni. Negyed óra múlva a halakból nem volt egy szálka sem.
Íz lett.
Matula bácsi, ilyen jót még nem ettem.
Elhiszem. Ahogy neki mentünk, még a harcsából se sok maradt volna. De az ilyen sült halból ehet, amennyi csak belefér. Ebből lehet sokat enni, ettől nem lett rosszul még senki. Most pedig világra szóló alvás következik. Lehet, mire felébred, én már nem leszek itt, de alkonyatra megjövök. A vízre ne menjen, mert evezni nem tud. Ha elmegy valamerre, úgy nézzen körül, hogy vissza is találjon, de messze ne menjen. Este felé horgászhat is, de a halakat hagyja a vízben holnapra. Én még elszívok egy pipa dohányt. Ne adjak egy szivart.
Nem, nem. Gyula elnyúlt a széna ágyon. A délelőtti fáradozások, az izmok szokatlan munkája ólomként folyt szét egész testében, de ez nem volt kellemetlen. Talán el sem alszom, gondolta, és abban a percben már aludt is. Matula pöfékelt és nézte a füstöt, amint kisurran fent a kunyhó ereszénél. Aztán ránézett Gyulára és elmosolyodott.
Nevelődik a gyerek, gondolta, mert jól alszik és jó étvágya van.
Aztán ő is letette a pipát és lehunta a szemét.